Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Huszonkét óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jézus ma ismét sír Jeruzsálem felett, fogalmazott Pizzabella bíboros virágvasárnap a békéért könyörögve. Pier Battista Pizzabella bíboros Jeruzsálem latin pátriárkája, miután az izraeli rendőrség megakadályozta, hogy a virágvasárnapot a Szent Sír bazilikában ünnepelje, igeliturgiát vezetett a Gecemáni kertben, a Nemzetek templomának előterében, Jeruzsálem óvárosával szemben, melyet a patriarkátus élőben közvetített. A végén Jézus Szent Keresztjének erekjéjével megáldotta Jeruzsálemet. Megrendítő szentbeszédében a bíboros hangsúlyozta, ahogy a Jézus siratta Jeruzsálemet, mert az nem ismerte fel a békét, úgy sír ma is a világ felett, különösen a Szentföld miatt, amelyet ma is konfliktusok, szenvedés és a béke elszalasztott lehetőségei határoznak meg. Pizzabella bíboros emlékeztetett, Jézus egy olyan béke felé vezet minket, amely nem illúzió, hanem a kereszt gyümölcse. A béke, amit Jézus kínál, egy olyan Istentől származik, aki teljesen önmagát adja, és nincs szüksége erőszakra vagy fegyverekre. Alapításának 35. jubileumát ünnepelte hétfőn a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, Magyarország egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezete. A távirati irodához eljuttatott közleményben felidézték, 1991. március 25-én alapították a szervezetet, és az alapító egyházak összefogása ma már szakemberek, önkéntesek, adományozók és felelős vállalati partnerek egyre bővülő közösségeként segíti a nélkülözőket és bajba jutottakat. Hozzátették, a segélyszervezet nemzetiségi, vallási és világnézeti hovatartozásra tekintet nélkül, a legszigorúbb szakmai és átláthatósági követelményeknek megfelelve nyújt segítséget a rászorulóknak Magyarországon, a Kárpát-medencében és a nemzetközi közösség részeként a világ számos országában. A segélyszervezet közel 500 munkatársal és több mint 1000 önkéntessel végzi segítő munkáját az év 365 napján. Itt a Tisza párt újabb buktája. Kiderült, hogy kormányra kerülve rögtön eltörölnék a rezsicsökkentést és a védett üzemanyagárakat, megvalósítva ezzel a brüsszeli energiapolitikát, márpedig ezt nem szabad hagyni. Jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Kiskunhalason. A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumon hangsúlyozta. Itt van a dokumentum, ide le van írva, hogy mit terveznek. Meg akarják valósítani a brüsszeli energiapolitikát. Ez mit jelent? El akarják törölni a rezsicsökkentést, és el akarják törölni a benzinvédett árát. Ez mit jelent? Ha önök hazamennek megnézni a rezsiszámlájukat, meg kell szorozni hárommal, az lesz az új rezsiszámla. És vége a védett benzinárnak is, ha ők jönnek kormányra. 1000 forint fölé fog menni mind a benzin, mind a dízelár, mondta. Kiépült az áldozatsegítő központok országos rendszere, közölte az igazságügyi miniszter sajtótájékoztatóján Budapesten. Duzson Bence azt mondta, óriási hálózat jött létre, amely 20 áldozatsegítő központtal és további 7 áldozatsegítő ponttal immár az egész országot lefedi. A hálózat elérése igen nagy. Ez a számokban is megmutatkozik, míg az elmúlt években 30-35 ezer ember fordult a központokhoz, 2025-ben 45 ezeren kértek segítséget, közölte. A miniszter szavai szerint az áldozatsegítő központok rendkívül eredményesek, ami azért is nagyon nagy dolog, mert a büntetőjog hagyományosan nem arra fókuszál, hogy mi van az áldozattal, hanem hogy kapják el a bűnelkövetőt és büntessék meg. Végül az időjárásról. Nagyrészt erősen felhős vagy borult időre számíthatunk. Délen délnyugaton szakadozhat a felhőzet. Többfelé várható további eső. Csupán a nyugati-délnyugati tájak maradhatnak csapadékmentesek. Az északi középhegység, valamint az Észak-Alföld területén jelentős mennyiség hullhat. Előbbi magasabb térszínein havas eső nem kizárt. Az éjszaka első felében veszít erejéből a légmozgás, majd hajnaltájt ismét erősödni kezd az északi északnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 6 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 6 és 11 fok között valószínű. Híreket hallottak.
A napverse.
Határgyőző, minden reggeli áldás. Isten, ha vagy, irgalmaszton irgalmazz az irgalmatlannak, ki hol, ha van, le, rárohanva, torpanj meg előtte. Szörnyet ne halljon a boldogtalan. Legyen zsibbadt maradtom maradása, amerre festett képed elhalad. Úgy legyen annál béna megállása, hogy lássa te sújtó irgalmadat. Terjeszd ki jóságodat a rontóra, áraszd ki mennyet súlyos melegét, hamuhintőbe, rongya szaggatóba. Ne fogadd el, legyen ingyen elég. Ne ahogy szeretné, lakolton lakolva, semmiszt ki poklából, ne lelne mást, kötényed előtt is csak a jó előre odalökött, teljes feloldozást. Nyelve, görcse, imája, füstje felfelé szálljon, úgy, amint nem illeti meg. Belekiált, puszta visszakiáltson, add magad, mint még soha senkinek. Add nagy tisztességed a sivalkodónak, verd ki kezéből a mérget, a kést. Talpán velőkig érezten érezzen pajzsodon feltartó gondviselést.
Határgyőző minden reggeli áldás című versét Szegvári Menyhért mondta el. Határgyőző építész, kosudias magyar író, költő, műfordító, filozófus, gyomász született, 16 évesen már a Zeneakadémián tanult hegedülni, de abbahagyta, mert felvételt nyert a Budapesti Műegyetem építészmérnöki karára, ahol 1938-ban szerzett diplomát. Egyetemi évei alatt falta a filozófusokat, valamint megtanult németül, olaszul, spanyolul, franciául, angolul. Építészként még diploma előtt Hajós Alfréd irodájában dolgozott, 1943-ban államellenes szervezkedés miatt elítélték, büntető századba tették, ahonnan 1944 végén korábbi rabtársa segítségével sikerült megszöknie. Pestre menekült, a svédház lerohanását egy szekrény felső polcán elbújva élte túl, a szovjetekbe vonulása után szerencséje és orosz tudása életmentőnek bizonyult, többször mentett meg nőket, asszonyokat az óvóhelyekre bebetörő katonák erőszakoskodásaitól. A béke beköszöntével nehéz keserű évek következtek, a pártmafia mindenhol utolérte, a Rákosi diktatúra idején fordításból élt, majd 1949 közepén elhatározta, hogy disszidel, ám a határ közelében elfogták. A szegedi fegyház és börtönbe került, ahol vallatták, aminek következtében a bal fülére elveszítette a hallását. Miskolcra szállították a Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetem építkezésére. Itt ismerkedett meg Cifra György zongora művésszel, akit kőfaragásra osztottak be, és csak fortélyok árán tudta megkímélni a kezét. Szabadulása után egy évet az állami ipari tervezőirodában dolgozott, később műfordításokat is vállalt. Az 1956-os forradalom után elhagyta az országot, Angliába ment, ahol 1957-76 között a BBC magyar adásának munkatársa volt, 25 éven át angol diplomatákat tanított magyarra a brit külügyminisztérium megbízásából. Két héttel halála előtt részt vett az 1956-os forradalom 50. évfordulója alkalmából a St. James palotában Károly trónörökös jelenlétében és fővédnökségével rendezett megemlékezésen. Az író 56-os visszaemlékezéséből olvasott fel. 2006. november 27-én hunyt el Londonban.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2026. március 30-a hétfő van. Virágvasárnaptól húsvétig. A nagy hét eseményei Magsó Péter atya tarnaleleszi plébániai kormányzó hivatásában, életében. Erről beszélgetünk vele. Kérjük, tartsanak velünk. Szeretettel köszöntelek a Szent István Rádió mikrofonjánál. Elkezdődött a nagy hét, virágvasárnap. Amikor ez a beszélgetés már adásba kerül, akkor már nagy héten, hétfőn vagyunk. De úgy gondolom, hogy tekintsünk vissza egy napot, mert ugye az a virágvasárnap a nagy hétnek a kezdete. Bennem mindig a virágvasárnap egy ilyen kettős napként él. Ugye ott van az újongó tömegnek a hozsannája, illetve már olvassuk a Szent Misén a passiót, Jézus szenvedés történetét. Hogy ez a két esemény, feszültség, hogy fér meg egy napban, Péter atya szerinted?
Hát igen, jókat kérdezel, hogy fér meg az emberben ez a kettősség. És ezt leginkább magamban tapasztalom meg. Pió atya mondta egyszer valahogy így ezt a kis történetet olvastam tőle, hogy amikor már híres volt, akkor tömegek jöttek a Szent Miséért, és amikor kinyitották a templomkaput, akkor tömegek tódultak befele. És azt mondja, hogy láttam azokat az asszonyokat, egymást rúgták, harapták, karmolták csak, hogy előbbre kerüljenek közelebb Pió atyához, és akkor úgy belegondoltam, hogy hát én ennyi boszorkánynak fogok tartani majd Szent Misét. És azt mondja, leültek, elkezdődött a Szent Mise, angyal arcá változott az arcuk, és angyalokká váltak. Persze átvitt értelemben. Tehát ez a kettősség. És ez pillanatok alatt meg tud változni bennünk. Ezt úgy mondja, pont ezzel az ünneppel kapcsolatban Szent Ágoston, az emberi természet ingatagsága mutatkozik meg itt. Ami az érdekünket szolgálja, arra tudunk hajolni. És ez tulajdonképpen a húsvéti misztériumnak, meg a bűnnek az egyik belső logikája, és ebből szeretne Jézus minket gyógyítani, és megtapasztaljuk magunkban. Tehát aki őszintén magára tud nézni, és tud reflektálni önmagára, akkor valóban ezt a kettősséget szinte egész életünkben meg tudjuk tapasztalni, de gyógyulunk, tehát hogyha Krisztust követjük, akkor szinte észrevétlenül változik az életünk, változik az ilyen szituációkhoz való hozzáállásunk, és jó esetben egyre krisztusibbakká válunk.
Igen, tehát hogy tulajdonképpen a saját életünkben, mindennapjainkban is ott van ez a kettősség, ugye amikor hozsannát imádkozunk, éneklünk, ugye akkor a Krisztus útján járunk, amikor feszíts meget kiabálunk, akkor meg hát a bűn útján sajnos. Hogy ez a te életedben ez milyen módon van, volt jelen, tehát hogy ez a feszültség volt-e jelen?
Volt jelen, meg jelen uh-huh. van. És hogyha úgy most el tudnám mondani nektek azt, ami ebben a nagybőjtben történik velem, amit nagyon nehéz elmondani, ugye aki befele figyelő ember, és hát nyilván egy atyának mindenképpen, de minden kereszténynek befele figyelő embernek kell lenni, akkor pontosan ezen az úton vezet engem most az Úr, hogy ebből gyógyuljak, csak nagyon nehéz elmondani. Mindenki tudja, hogy a belső dolgokról, ami még nem is teljesen kristályosodott ki, Nagyon nehéz beszélni, de azért én megpróbálom, hogy milyen nagyon nagy kegyelmet kaptam most ebben a nagybőjti időszakban. Ugye erről van szó, most ez a riport is arról szól, hogy az én hivatásom, hogy az én életemben hogyan mutatkoznak meg ezek a misztériumok. És talán arra akar vezetni engem az Úr, hogy ne a kísértéseket igyekezzek állandóan elkerülni, meg a kereszteket, meg a nehéz helyzeteket, meg a problémákat, meg az ilyen szituációkat, hanem ha már elkerülhetetlen egyébként is, akkor engedjem be őket, és Krisztussal együtt küzdjek meg vele. És ez egy, mondhatom, hogy egy kopernikuszi fordulat az életemben, de még mondom, nem teljesen kristályosodott ki, hogy az eddig életemben szinte mindig azon küzdöttem, hogy ilyen szituációkat elkerüljek. És az energiáimat ebbe fektettem bele. És most pedig ezek az energiák felszabadulnak, és átvéve a bárány harcmodorát, hogy ő hogy küzdött meg a kísértéssel, nem került el ott a sivatagban sem, hanem odaengedte, és legyőzte a kísértőt, meg a kísértést. És azt is úgy mutatja nekem az Úr, hogy mi a győzelemnek a biztosítéka. Az ugyanaz, mint Jézusnál, hogy az Atya akaratát akarom teljesíteni. Ez a győzelemnek a biztosítéka, hogy nem az én akaratomat, hanem az Atya akaratát. És engedelmeskedve az Atyának. És már most tapasztalom azokat a hihetetlen kegyelmeket, ami ezzel jár, egy óriási szabadulás. Ugye az energiáimat már nem abban, tehát a fókusz más. A küzdelemnek, a harcnak a fókusza máshova került. Nem tudom, mennyire érthető ez, mondom, még nekem sem teljesen, és ez ott kezdődött, ez a felismerés bennem, mikor egy keresztutat jártunk Tarnalelszen, és az egyik állomásnál már nem tudom, melyiknél a keresztút szövegében benne volt, hogy Jézus összeszorította a fogát, és nem válaszolta rosszra rosszal. Ugye ő tudjuk, hogy nem köpött vissza a keresztről, nem átkozódott vissza. Ő eltűrte azt, amit vele tettek, és itt értettem meg, hogy én se vagyok tökéletes, tehát nekem is megtörtént az az életemben, hogy valami nagyon nehéz, és össze kell szorítani a fogamat, és vele küzdöm meg. És ezt eddig én nem akartam elfogadni, hogy nekem ilyen szituációk legyenek az életemben. Nem tudom, mennyire érthető ez. Na hát szóval ez az út, ami most vezet engem, és ezzel kapcsolatban találtam is egy Sziénai Szent Katalintól egy idézetet, amit most felolvasnék a dialógusból, az Atyával való párbeszédből. De amiatt is elviselhetőnek kell mondanunk minden szenvedést, mivel a türelmetlenség senkit sem szabadított meg tőle. Tehát hiába mondja, én nem tudom elviselni, mert el kell viselnie. És ha nem akarja elviselni, akkor a szenvedésre csak szenvedést halmoz a saját akaratával, mert minden szenvedés az akaratban van, hiszen mindig akkora a fáradtság, amekkorává az akarat teszi. Vedd el tehát az akaratomat, és megszűnik minden szenvedés.
Igen, ez tulajdonképpen a Isten akaratával való teljes egyesülés.
Nek az útja.
Útja, annak az útja, ami nyilván nem egy pillanat, meg nem egy csettintésre megy, hanem egy életprogram tulajdonképpen.
Igen.
Ha belegondolok a nagy hétnek az eseményeibe, ugye virágvasárnapot említettük, de utána ott van hétfő, kedd, szerda. Úgy a liturgiában sem jelenik meg különösebb változás, ha jól tudom, hogy ebben a három napban tulajdonképpen Jézussal mi történik? Hogy mi történhetett? Hogyan gondoljunk így itt ebbe a három napra?
Hát úgy gondoljunk erre a három napra, mint az út a kereszt felé. De ne a kereszt legyen a cél, mert Jézusnak se az volt a cél, hanem a szenvedésre vezető úton már ott van a feltámadás. Tehát ő is, Nagy Szent Leó szerint, tudatosan megy a szenvedés felé, mármint Jézus. Amikor bevonul Jeruzsálembe, Szamárháton, szelíden, alázatosan, akkor egyrészt kifejezi azt, hogy ő a Messiás király, beteljesítve a proféciákat, leginkább Zakariás könyvében olvashatjuk ezt, és tudatosan megy a kereszt felé. És minden nap a nagy héten egy közeledés. És nekünk is a húsvét az a halálunk megelőlegezése, elővételezése. Nekünk is a nagy hét az olyan, mint amikor tartunk a halálunk felé, de nem a halál a végső állomás, hanem a feltámadás. És kövessük Jézust az engedelmességében, de tudjuk, hogy tudta, mi vár rá, és kérte, hogy Atyám, ha lehet, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom legyen, hanem a te akaratod. Végig engedelmes volt, méghozzá a kereszt halálig. És ebben az engedelmességben kövessük őt, és az Atya akaratának a keresésében. Mert az Atya akaratához, ugye, amiről tulajdonképpen eddig is szó volt, sokféleképpen hozzá lehet állni. Úgy is hozzá lehet állni, hogy megteszem az Atya akaratát, mert már felfogtam, hogy az az út a mennyország felé, de olyan lelkülettel, hogy ezt már kézen állva is kibírom, vagy googolva is kibírom. Ez még nem az a hozzáállás. Elfogadom, mert más nem tehetek, már belátom, már van belátás bennem, de még nem keresem az Atya akaratát. Tehát keresni az Atya akaratát az egy olyan Krisztus követési szint, amikor tudom, hogy ha az Atya akaratát keresem, akkor könnyen keresztre találok. Sőt, biztosan keresztre találok. De azt is tudom, hogy a feltámadás felé haladok.
Igen, és tulajdonképpen az Atya akaratát a mindennapi kis dolgokba, teendőinkben, napi dolgokban is keresnünk kell, tehát nem nagy dolgokra kell itt gondolnunk.
Így van, tehát ott is keresni kell, nem csak túlélni, mert az életünk nem egy feladat, amit meg kell oldani, mint egy házi feladatot, és akkor teljesítettük, hanem az életet meg kell élni, mint ahogy Teréz anya is mondja. És valóban, mint ahogy Szénai Szent Katalintól is hallhattuk, hogyha az akaratunkat beirányozzuk, lemondva az akaratunkról, de inkább nem úgy mondjuk, hogy lemondva, hanem az Atya akaratába simítva éljük az életünket, akkor biztos, hogy keresztre találunk, de egyébként anélkül is, de az is biztos, hogy béke lesz bennünk, öröm, és jókedv, és elégedettség. És az iskolába Miskolcon is a gyerekek mindig kérdezték tőlem, hogy Péter, hogy van az, hogy magának mindig jó kedve van? Mert azt mondja, itt van, akiknek jó kedve van, egyszer-egyszer rossz kedve van, de hogy magának mindig jó kedve van? Nem mondom, nekem mindig jó kedvem van, mert Krisztus után haladok, és Krisztussal járok, és tényleg nem ismert az a fogalom már, hogy rossz kedv, vagy kedvetlenség, amitől az egész világ szenved, kedvetlenség, jaj, minek kell most fölkelni, már látom előre a napomat, mennyi nehézség, mennyi gond, ó, inkább visszafeküdnék. Tehát ezt látom a gyerekeken is, hogy nincs kedvük. Nincs kedvük, mert nem Krisztust követik. Annak nincs kedve, aki nem Krisztust követi. És minél inkább az Atya akaratában járunk Krisztussal, és a Krisztussal egyesülünk, annál inkább jobb kedvelt járjuk ezt az utat, ugyanakkor nehézségek és rengeteg kereszt között, mert nem akarom most elbagatelizálni ezt a nagy bőtöt sem, mert aki beleállt ebbe a harcba, a harc a lelkekért, az tudja, hogy itt nagyon komoly harc van, és méghozzá a sátánnal folyik a harc, nem a test és a vér ellen kell elsősorban adakoznunk, hanem a fejedelemségek, hatalmasságok és a gonosz lelkek ellen. És én is megtapasztalom azt, hogy ilyenkor záporozik a kísértés, a nehézségek, a sátáni, kimondottan sátáni szituációk.
Ne add fel, ha fáj, jön majd egy új nap, új csodák, hisz az ember az, aki folyton változik. Ha boldogságra vágysz, figyelj nagyon rám, ebben a dalban szól az, ami benned szól. A titok szerte foszlik már, megnyílik most egy új világ. Mit üzen az ég, mit üzen a víz, mindenben rejtve van a szépség, s egy nagy titok. Mit üzen a szív, ki az, aki hív, hisz az első szeretet, örök élő üzenet. Annyi mindent látsz, és sok mindenre vágysz, van, mi teljesül, de a szívig nem jut el. De van egy szivárvány, melyet élő szíved lát, jól tudjuk, honnan jön, vagy merre tart, tudod, az út végén kivár, ha figyelsz, meghallod szavát. Mit üzen az ég, mit üzen a víz, mindenben rejtve van a szépség, s egy nagy titok. Mit üzen a szív, ki az, aki hív, hisz az első szeretet, örök élő üzenet. Oh, yeah, és szólt szép, nincsenek. Mit üzen az ég, mit üzen a víz, mindenben rejtve van a szépség, s egy nagy titok. Mit üzen a szív, ki az, aki hív, hisz az első szeretet, örök élő üzenet. Oh, yeah, és szólt szép, nincsenek. Kincsedet.
A nagy hét misztériumáról Magsó Péter atyával, Tarna Leleszi plébániai kormányzóval beszélgetünk. Úgy gondolom, hogyha valaki megtalálja a hivatását, akár papi szerzetesi, akár családos, vagy a munkáját hivatásának tekinti, az egy nagyon nagy kegyelem, és akkor tényleg örömmel tud szolgálni, és ez az krisztusi öröm, ami visszasugárzik egy-egy papról, civilről, hívőről, bárkiről, de ehhez tényleg meg kell hallani az Isten szavát. Tudjuk, hogy nagy csütörtökön ünnepeljük a papság alapítását, illetve az eukarisztiát, mind a kettője szentség, ugye, a Jézus által alapított szentség. Ha te visszagondolsz a meghívásodra, ugye te egy késői hivatás, késői hivatás vagy, ahogy itt már Egerben megszoktuk ezt a kifejezést. Neked mi volt az a pont, mi volt az a szituáció, amikor Jézus azt mondta, hogy gyere?
Hát most olyan kérdést tettél fel, amire egy egész nap se lenne elég válaszolni. Először is a késői hivatást azt nem tartom nagyon szerencsésnek, mert az asuga, hogy valamiről lekéstünk, de nem késik le az ember semmiről. Egyedül, amikor lekéstünk már mindenről, az amikor az ember a pokolban van. Ott lekéstünk. De egyébként az Úr egy perc alatt 1000 évet tud nekünk bepótolni. Tehát nem késő, hanem nem is tudok jobb szót erre.
Megérett.
Igen, hát azt sem mondanám. Azt sem. Maradjunk a későinél, ha már ez van. És hogy hívott az Úr? Hát ha röviden akarok válaszolni, a szívének a szeretete az, ami egy olyan erővel vonzott, aminek én nem tudtam ellenállni. Az atya szeretete egy olyan vonzás, aminek nem lehet tényleg ellenállni, és én ami miatt papnak jöttem, az Jézus Krisztus iránti szeretetem. Nem azért, mert vonzott a papság, vagy a misék, vagy a temetés, vagy ami a papsággal jár, hanem az atya szeretete, a Jézus szeretete, és bárhol hívott volna, oda megyek. Csak hogy közelebb legyek hozzá. Talán ez a rövid megfogalmazás, de hosszú, az tényleg hosszú lenne.
Akkor még röviden annyit, hogy akkor te tulajdonképpen gyermekkorodtól belenőttél a hitbe, vagy volt fordulópont?
Gyermekkoromtól bele születtem a hitbe, különösen ott Hasznoson, sokan, akik most hallgatják, biztos hallottak már Hasznos Falloskút, hogy a szűzanya jelenés hely, Klári nénit én jól ismertem, akinek a szűzanya megjelent, és nekem nagyon sokat beszélt a szűzanyáról, én kérdezgettem, mint gyerek, minden érdekelt, és onnantól datálom én azt, hogy a szűzanyának megfogtam a kezét, és azóta se engedem el, illetve néha azért kirángattam, mint a rossz gyerek, de tulajdonképpen ő vezet engem, és ide vezetett a papsághoz. Hogy ilyen későn válaszoltam, annak sok oka van, de lényeg az, hogy lehívott a hegyről, ahol én azt hittem, hogy a legnagyobb evangelizációs terület, ugye ott rengetegen jöttek síelni, ott én mindenkinek Istenről beszéltem, és hát azt gondoltam, hogy ez a 3-4 ezer ember, ez nem lesz evangelizálva, én nem leszek tovább sioktató. Persze ott a mögöttesben az volt, hogy én azért sioktatást még jobban szeretném, de a szűzőnye azt mondta, most már gyere le a hegyről szépen, mutatok egy jobb helyet. Ennél jobb helyet mondom, nem tudsz mutatni, szűzőnyem, hát ez a legjobb hely. Süt a nap, síelek, emberekkel vagyok, Istent hirdetem. Hol van ettől jobb hely? Hát az oltárnál.
Vagy a Táborhegyén.
Vagy a Táborhegyén.
Az is egy hegy. Sokszor megfogalmazzák ezt, hogy a papság, meg akár bármilyen hivatás is lemondással jár, hogy te ezt lemondásként éled-e meg a papságot, hogy lemondtál mondjuk egy korábbi életstílusról, életvitelről, amiben ugye jelen volt Jézus, de hogy te osztod-e ezt, hogy lemondás, minden csak a lemondás.
Igen, hát az semmiképpen nem lemondás, hanem inkább kiteljesedés. Tehát azok a vágyok, amik papságom előtt voltak, azok kiteljesedtek a papságban, illetve más hová került a fókusz. A Duna TV-ben van egy ismerősöm, akivel együtt jártam főiskolára, és ő csinált velem egy ilyen félórás életrajzi riportot, és ott is a riporternő végig azt akarta megérteni, hogy lehet az, hogy én eljöttem papnak, és ennyi mindenről le kellett mondanom. És én végig próbáltam mondani, hogy de semmiről sem kellett lemondanom.
Igen, ez a közhely, tehát ezt sugalják.
Semmiről sem kellett lemondanom, hanem megnyertem a papi hivatást, hogy megkaptam, és ugyanúgy síelek egy évben mondjuk 4 napot, de nincs is rá szükségem többre, meg még annyira se lenne, de egy kicsit a kondíció miatt meg jönnek velem most is, egy olyan sítábort szerveztek nekem fiatalok, amikor lelki gyakorlattal volt összekötve, egy zarándok helyen, érdekes módon ott volt a sítábor mellett a zarándokház, Mária kegyhely, és csodálatosan összekapcsoltuk a lelki gyakorlatot a fiatalokkal, a sízéssel, napközben tanítottam őket síelni, este pedig lelki gyakorlat délután, és hát szenzációs volt.
Ahogy említettem, a nagy csütörtöknek a másik jelentős eseménye az eukarisztiának a megalapítása, a Szent Mise tulajdonképpen megalapítása. Számodra mit jelent a Szent Mise, az eukarisztia megélése?
Azt hiszem, Vianai Szent János mondja, hogy a világ meg lehet nap nélkül, de Szent Mise nélkül nem. Körülbelül ezt jelenti nekem is. Tehát a papságom előtt is nekem nagyon fontos volt a Szent Mise. Akkor is azt mondtam mindenkinek, hogy ha Holdon csak egyetlen egy Szent Mise van vasárnap, akkor én astronautának kiképzem magam, és kilövetem magam a Holdra, de a Szent Misére el kell menni, mert abból fakad minden csúcs és forrás, az egész élet ebből fakad, az egész univerzum ebből él. Tehát az a központ. És tehát a Szent Mise, a szentségimádás pedig ugyancsak a papságom előtt nagyon rávezetett a szűzanya, és ott még akkor több időm volt, és volt úgy, hogy napi 3 órát voltam a oltári szentség előtt, nem dicsekvésből mondom, hanem az Úrban dicsekszem, arra annyira volt szükségem. Annyira volt szükségem, és most is szükségem lenne, csak ugye már nincs rá idő. Itt most 1 órát próbálok minden nap azért az Úrral kettesben tölteni, vagy ha nem is kettesben, többiek is, mert már ezt a lelkiséget követik ott a környezetemben is, mert én csak csinálom, és látják a környezetemben a hívek, hogy ez jó, és csatlakoznak, de a szentségimádásból is az élet fakad. Tehát én tudom, hogy ahol szentségimádás van, szentmise van, ahol a szűzanya ott van, ahol a rózsafűzért mondják, ott élet van, és mindig ez a kép jut eszembe a Don Boszkónak a két oszlop, ugye egyiken a szűzanya, másikon az eukarisztia, és ehhez van kikötve az egyház hajója. Én is az életemet ehhez kötöttem ki már nagyon régen, már a papságom előtt, és ez a lelkiségemnek a két legfontosabb oszlopa ugyancsak.
Igen, és itt beszélgetünk a Szent István Rádióba, Seregély érsek úr, amikor megalapította és elindult a rádió, akkor ő is ezt helyezte a szívünkre, hogy a nálunk ugye reggel a Szent Mise, este a rózsafüzér, hogy ez a két oszlop, a két pillér, ami közé a rádió hajója, az evangelizáció hajója, ki elindul, kifeszül, és ezen az úton haladjunk, ugye délben pedig az úrangyala imádság, ami még összeköti. És akkor ahol szolgálsz, akkor azokon a helyeken is bevezetted a szentségimádást.
Igen, igen, és hát arra törekszem, hogy majd állandó szentségimádás legyen, 24 órás, de hát ahhoz csodának kell történni, mert ugye ott 250 ember minimum kell, aki ebben részt vesz aktívan, de hát minden szentmise után van 1 óra, vagy 1 fél óra, attól függ, hogy milyen napok. Szombatonként általában egész napos, aztán vannak ilyen dicsőítő szentségimádások, 3 órásak, tehát sok a szentségimádás, és először még nem annyira értették talán a hívek, hogy miért van ennyi szentségimádás, de most már értik. Most már értik, mert ennek gyümölcse van, és ebből élet fakad. Mert az egész világot képviseljük, még hogyha ott egy emberül is az oltári szentség előtt, az egész világért könyörög, és Jézussal van, és megengedjük Jézusnak, hogy működjön. És amikor én kiteszem az oltári szentséget, akkor megengedem Jézusnak azt, furcsa így mondani, hogy oda hívja az embereket. Ha én nem teszem ki az oltári szentséget, akkor nem tudja hova hívni őket. És ezt tapasztalom, hogy jönnek mindenhonnan, mert ő megszólítja őket, és van hova hívni őket. Más városokból is jönnek.
Igen, én is azt tapasztalom, hogy amikor szerdánként van ugye nálunk a minorita templomban a szentségimádás, hogy aki idézőjelbe csak betéved a templomba, de mondjuk tudja, hogy látja, hogy kim van az oltári szentség, leül, letérdel, imádkozik, tehát hogy tudja, érzi az Isten jelenlétét, biztos, hogy sokkal kézzel foghatóbban az életében.
Igen.
És megszólítva vannak. Nagy csütörtöknek a liturgiájához, napjához hozzátartozik ugye a virrasztás is. Itt például az Egri Bazilikában a esti szentmise után szokott lenni virrasztás, ami hát imádságot jelent. Ugye Jézus is megkérdezte a szenvedés óráiba, hogy tudtok-e velem 1 óra hosszát virrasztani, vagy éppen nem tudtok 1 óra hosszát virrasztani. Te már az imát többször említetted. Mik a kedvenc imádságaid, miket kikhez szoktál imádkozni?
Kedves imádságom az a Szent Mise, a tökéletes imádság, mert akkor Jézus imádkozik értünk és velünk, és utána a zsolozsma és a rózsafűzér. A rózsafűzér az egy nagy oszlop az életemben, megint nem dicsekvésből mondom, de úgy tervezem minden nap, hogy a teljességre törekedve mind a 4 rózsafűzért el tudjam mondani, ez a terv. És ha már tervezünk, akkor miért ne tervezzünk tökéleteset? amikor mindet elmondjuk, és általában meg is tudom tenni, mert ha mondjuk hármat terveznék, akkor hármat mondanék el, de ha négyet, akkor, és amikor nem tudom elmondani, mert olyan is van, akkor meg semmi probléma nincs, mert ez nem kötelező számomra, ez csak én szeretném, de azt tudom, hogy minél többet imádkozom, és ugye a szüntelen imádságra törekszünk, és arra is kell törekednünk, minél többet imádkozom, annál több időm lesz. Érdekes módon, paradox módon. Annál több időm lesz Istenre, az emberekre, önmagamra, a szolgálatra. És ha már a virasztást említetted, meg a rózsafűzért is, talán már hallottak róla a kedves hallgatók is, mert én azért jártamban, keltemben mindenhol mondom, hogy van ez a este 9 órási, volt Skype-os rózsafűzér, most már a Teams-en megy, ami most már lassan 20 éve alakult. A alakulás körülményét most nem akarom elmesélni, és azóta körülbelül 30 csoport van, ami 9 órakor, van amelyik 8-kor, van amelyik 10-kor, de együtt imádkozza az egész világon a rózsafűzért, mert aztán itt bekapcsolódnak Amerikából mindenhonnan, és ez majdnem 20 éve úgy megy, hogy egy nap sem marad ki. Tehát teljesen isteni, ebből is látszik. Nagyon-nagyon áldásos, nagyon-nagyon sok jó gyümölcse van, és most gondoljunk bele abba, hogy valaki mondjuk 15 éve imádkozik egy másik emberrel, miközben már fölnőnek a gyerekei, már, és soha életükben nem találkoztak. És akkor egyszer csak találkoznak, hát akkor én láttam már ilyen találkozást, és összeborulva sírnak, és egy szót sem mondanak, csak sírnak. 15 éve minden este együtt imádkoznak. Úgyhogy nem ismerik egymást. Szóval csodálatos, és egy olyannak, aki mondjuk nem tud kimozdulni a házból, mégis közösségben imádkozik, a szűzanya ezt kéri, közösségben imádkozzatok, együtt imádkozzatok, mert ahol ketten vagy hárman együtt imádkoznak, ott van Jézus, és ez is nagyon-nagyon szépen működik. Én magam is minden este részt veszek valamelyik csoportba, én ugye megyek ide-oda a csoportok között, és bármikor ezekre lehet jelentkezni, és buzdítom is a kedves hallgatókat, hogy jelentkezzenek. A másik pedig a virasztás, az konkrétan péntekről szombatra virradó éjszaka 2 és 3 között van 1 órás virasztás, pont erre az evangélium részre, hogy még 1 órát sem tudtok velem virasztani. 1 órát virasztunk Jézussal, és ez is csodálatos. Tehát éjszaka fölkelni, mint a szerzetesek, és együtt imádkozni, bár áldozat, mert nem kis áldozat, nekem is nagyon nehéz fölkelni, különösen tudom, hogy nehéz napom van másnap. Érdekes módon nem vagyok fáradt, nem vagyok kialvatlan, és a csodák történnek ebben a virasztásban, és ide is bármikor bárki tud jelentkezni. Különböző csoportok vannak, és csoportokban virasztunk az interneten.
És akkor ez azt jelenti, hogy közben imádkoztok akkor, tehát...
Imádkozunk, persze, ott imádkozzuk a teljes rózsafűzért, imádkozzuk az irgalmasság rózsafűzért, az úrangyalát, imádkozunk a pápa szándékára, és ezzel ki is telt az 1 óra.
Erre hogy lehet rákeresni az interneten, hogyha valaki csatlakozni akar egy ilyen ima közösséghez?
Akik hallgatnak, biztos ismernek már, hogy a nevem alapján megtalálnak, de mondom a e-mail címemet is, nagyon könnyű megjegyezni, szentolvasókukac@gmail.com. Szentolvasó, ugye a rózsafűzérnek a régies neve, szentolvasókukac@gmail.com, oda írnak, és én beteszem vagy a esti 9 órási csoportba rózsafűzér, vagy a virasztó csoportba, amibe kéri. Thank you.
Nagy csütörtök után elérkezünk nagypéntekre. Nagypénteken nincs szentmise sehol a világban. Jézus Krisztus önként vállalta értünk a kereszthalált, önként váltott meg minket. Ebben a nagybőjtben, tehát egyrészt az önként vállaltság fogalmazódott, vagy úgy jobban helyeződött a szívemre, hogy őt erre tulajdonképpen nem kötelezte senki. Szeretetből, önként szeretetből. A keresztúti állomások közül, ugye imádkozzuk a keresztutat péntekenként. Számodra volt-e most olyan állomás, ami jobban megérintett, jobban foglalkoztatott téged valamelyik állomásnak az üzenete?
Külön nem emelnék ki állomást, hanem magát a keresztutat emelem ki, ami ugye nem mondtam az előbb, de a lelkiségemnek vagy az imádságomnak az egyik nagyon fontos tartó pillére még az elmondottakon kívül. Egyszer hallottam, hogy Szent II. János Pál pápa minden nap megjárta a keresztutat. És gondoltam egyet, akkor én is minden nap megjárom, és hát évtizedek óta már minden nap végigmegyek a keresztúton, vagy fizikailag is, vagy csak gondolatban, de végigjárom Jézussal, és egyrészt az egyik legnehezebb pontja a napomnak. Ezen valahogy mindig túl akarok esni. Semmi sincs ilyen nehéz. Hiába, hogy több évtizede mondom, de amíg előttem van a keresztút, addig az mindig egy nehéz. Na hát Jézusnak is nehéz volt, a lelkünknek is nehéz, és hogy állandóan együtt járja az ember Jézussal a keresztutat, nagyon-nagyon meg tudja szeretni Jézust. Tehát azt hiszem, a jezsuiták mondják, hogy a leggyorsabb út Jézus szívéhez az a szenvedésén való elmélkedés, de ezt Pió atya is mondja, hogy nem mehet el úgy nap, hogy Jézus szenvedésén ne elmélkedjen, mert az a nap az fölöslegesen ment el. És nagyon sokat ad nekem a keresztút, és ilyenkor nagybőjtben is ugye mondjuk a keresztutat, és még ennyit egy emlékemet a keresztútról, hogy amikor meghalt édesapám, azt még ketten dolgoztuk fel édesanyámmal, ugye testvérem nincs, de amikor édesanyám meghalt, akkor tulajdonképpen egyedül maradtam a gyásszal, és ő még egy két hétig éberkómában volt, ami rosszabb a halálnál, és emlékszem, hogy minden nap mentem a kórház előtt a keresztútra, Szentkúthoz, Mátraverébé Szentkútra, és csak a keresztút vigasztalt meg. Csak a keresztút adott erőt, semmi más. Érdekes módon a nagy szenvedésben Krisztus szenvedésével enyhíti az Isten a mi szenvedésünket. Ezt sose felejtem el, hogy azzal éltem túl, hogy ezt végig tudtam csinálni a keresztút segítségével. Ez is egy paradoxon, hogy amikor szenvedünk, akkor a szenvedésben menekülünk, hát Krisztus szenvedése az, ami erőt ad nekünk.
Igen, és tulajdonképpen rátérhetünk akkor Nagy Szombatnak a csendjére, a halál említése kapcsán, most így itt a szüleid halála említése kapcsán, hogy számodra Nagy Szombat miről szól, ugye? Hát ez egy talán nagypéntek után, ugye ez is egy csendes nap. Szentsír látogatás nálatok.
Igen, ez egy csendes nap a papság életében is. Olyan nyugalom van, tényleg béke, de mégis olyan furcsa béke, furcsa csönd, mint amíg a madarak se csiripelnének. Csönd. És oda megyünk a sírhoz, Jézus sírjához, mint Mária Magdolna, aki hálából és szeretetből ment. Úgy szerette Jézust. És mi is ilyenkor Nagy Szombaton elcsendesedünk, de hát azért minden nap el kell csendesedni. Oda megyünk mi is a sírhoz, általában a templomokban van sírlátogatási lehetőség, szent sírlátogatási lehetőség, és hogy gondolkodjunk el, hogy mi miért jöttünk a sírhoz. Mária Magdolna tudjuk miért ment, mi miért megyünk. Azért, mert azt az órát éppen ránk szabták, vagy elvállaltam, meg úgy egyébként is hova miért megyünk. Én most a rádióban miért jöttem? Azért, mert megkértél, mert úgy érzem, hogy a evangelizáció nagyon fontos a tömegkommunikáción keresztül is, és akkor ezt letudom, és akkor kész, túl vagyunk rajta, vagy pedig szeretetből jöttem. És csak akkor van ereje, hogyha az ember szeretetből jött, méghozzá Krisztus iránti szeretetből, a meghívó iránti szeretetből, meg a hívek iránti szeretetből, a rádióhallgatók iránti szeretetből, akik ezt hallgatják. És akkor tud talán szólni rajtunk keresztül az Úr.
Igen, én is így gondolom, hogy az életnek sokszor, ha nehéz is, de az egyetlen egyértelme a szeretet. Tehát, hogy mi is szeressünk, és szeretve legyünk, és észrevegyük azt a szeretetet, amit ugye Jézus sugároz ránk, és Jézustól kapunk, és tulajdonképpen azt kell nekünk továbbadni, tovább sugározni, és így el is érhetünk a legnagyobb keresztény ünnepünkhöz, ugye a húsvéthoz. Mert húsvét tulajdonképpen én magamnak úgy fogalmaztam meg ebben a nagybőjtben, már így készülve a húsvétre is, hogy ez a hitünk középpontja, a hitünknek az ünnepe, a legnagyobb tanúságtétel, hogy tényleg megkérdezhetem magamtól, meg is kérdeztem ebben a nagybőjtben, hogy tényleg hiszed a test feltámadását? Tehát, hogy a hitvallásból ugye megvalljuk mindig. Igen. Mit jelent a húsvét?
Újjászületés, megújulás, új teremtés az én életemben is. És ezt már megtapasztaltam, hogy a karácsony is, a húsvét is a kegyelemnek az áradata az Isten részéről, vagy az Isten felől. De azt is úgy tapasztalgatom, hogy a sátán a húsvétot jobban támadja, mint a karácsonyt, érdekes módon. Talán azért, mert a húsvét az a győzelem ünnepe, neki meg a vereség. És nem tudta fölfogni már az ő értelme a kereszt bölcsességét. És mint ahogy Nagy Szent Gergely mondja, a Jézus teste volt a csali, a horog pedig Jézusnak az istensége. És megszabadított minket a haláltól, Jézus a haláltól való félelemtől, az ördög, aki úr volt rajtunk, és halálfélelemben és a rabszolgaságban tartott minket, és szabadok lettünk húsvétkor. És az Atya már nem bűnös emberként néz ránk, hanem megváltott emberként, aki az ő fia az életét adta. Mi pedig már nem egy félelmetes Istent látunk az Atyában, hanem az irgalmas Atyát. Fölnyúlunk a kereszthez, ami a legmagasabb pont, amíg fölérünk, és az Atya lenyúl a legalsó pontra, és ott találkozik az Atya és a mi szívünk Jézus szívében. Misztérium a húsvét. Megfelelő alázattal kell közeledni hozzá, mint ahogy Mózes is a törvényekhez alázattal közeledett, és 40 napig böjtölt, hogy alázatossá váljon. Mi is 40 napig böjtölünk, hogy alázatosan közeledjünk ehhez a hitünk legnagyobb misztériumához, amiből bizonyos dolgot értünk, és bizonyos dolgokat nem értünk, ami előtt meg kell hajolni, le kell térdelni, és nem mindent az értelemmel fel akarni fogni. Megható a húsvét. Még a papoknak is átélhető, bár tudom, hogy minden paptestvér ilyenkor megfeszítetten szolgál, és nekünk talán nehezebb egy kicsit átélni, mint annak, aki ott ül a padban, és valóban a misztériumra figyelhet. Nekünk arra is figyelni, hogy most mi következik meg. De eljön az a pont, amikor elér a kegyelem. És valóban újjászületés. Ha nyitottak vagyunk rá, ha felkészültünk rá, ha készültünk, mert a készülettől függ. Amennyire a talajt megmunkálják, annyira fogadja be majd az esőt. Annyira fogadjuk be a kegyelmet.
Nagyon szépen köszönöm Maksó Péter atyának, Tarna Leleszi plébániai kormányzónak ezt a beszélgetést, hogy saját életén keresztül megosztotta velünk nagyheti gondolatokat saját hivatásába így betekintést engedtél, és kívánom neked is, illetve a kedves rádió hallgatóknak is, hogy Isten kegyelmében gazdag, és tényleg hitünkről tanúságot tevő húsvétot éljünk meg 2026-ban is. Köszönöm szépen.
Viszont kívánom én is, és minden kedves hallgatónak áldott készületét és áldott húsvéti ünnepeket kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Kedves hallgatóink, a szerkesztő riportert, Sinkovics Andreát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.